Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, lesz egy nagyon izgalmas esemény április 19-én a Pesti Színházban. Ennek az eseménynek az a címe, hogy Hamlet Talk Show, és ez részben egy könyvbemutató, Gábor Miklós Hamlet naplójának a bemutatója, amely már korábban megjelent, de most ez egy bővített kiadás lesz, illetve 7 darab Hamlet, olyan színész, aki valaha Hamletet játszott, lesz a színpadon, és ők fognak beszélgetni, és már is korrigálni kell magamat, mert igazából 6 Hamlet lesz csak, ugyanis sajnos Cserhalmi György nem ért rá, hiszen ő 19-én a saját önálló estjét, a székfoglalót adja elő az Örkény Színházban, de ennek ellenére nagyon izgalmas lesz ez is, meg a székfoglalót is érdemes megnézni, de 19-ére már senki nem kap jegyet, úgyhogy inkább menjenek a Pesti Színházba. És itt van a vonalban Zoltán Áron, a Víg Színház színművésze, aki ezt az egészet megszervezte. Szia Áron, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
Köszöntöm én is a hallgatókat, szervusz!
Mesélj akkor először erről a Gábor Miklós könyvről. Ugye Gábor Miklósról azt kell tudni, és az az igazság, hogy tényleg fölnőttek időközben generációk, tehát muszáj a nagy öregekről és a nagy legendákról is néha elmondani, hogy ki volt. Tehát Gábor Miklós egy színész legenda volt, aki körülbelül 300 alkalommal játszotta Hamletet, 62 és 67 között, és erről egy naplót vezetett, ami meg is jelent már egyszer, ugye jól mondom?
Nem is egyszer jelent. Meg. Ez megjelent 1962-ben, nem sokkal azután, hogy Gábor Miklós bemutatta ezt az ikonikus előadást a Madách Színházban, Vámos László rendezésében. Azért mondom, hogy ikonikus előadás, mert egy tulajdonképpen a magyar kultúrtörténet egyik nagyon fontos pillére abból az időszakból. Azt szokták mondani, hogy az 56-os eseményeket ezen az előadáson keresztül és Gábor Miklós Hamlet alakításán keresztül dolgozta fel a társadalom egy része. Ezért is vált nagyon-nagyon fontossá ez az előadás, és hát nem utolsó sorban egy elképesztő színészi gárdával egy elképesztő nagyszabású előadás született, és az, hogy Gábor Miklós hogyan ír erről, az kivételes. Mert ő nem csak színész volt, hanem egyúttal szépíró is, több könyve is jelent meg, és ez a Hamlet napló, ez a Tollal című kötetben jelent meg először 1962-ben, és volt szerencsém látni Gábor Miklós példáját ebből a 62-es, illetve pontosabban a 63-as kiadásból, hát tel is tele van széljegyzetekkel, húzásokkal, nagyon-nagyon nagy áthúzásokkal, javításokkal, és ezekkel a javításokkal megjelent később, 68-ban is, aha, amikor már nem játszotta az előadást, viszont utólag is átgondolta, és lepárolta ezeket az élményeket, és aszerint is javította még. És ami a 68-as kiadás, ezt is láttam, Gábor Júlia, a lánya jó voltából, az is tele van javításokkal. És az viszont már nem jelent meg, és ezt most mi a Maszk Országos Színész Egyesület támogatásával, a Pocket Zseb könyvek jó voltából, és a EI előadói jogvédői iroda támogatásával ki tudjuk adni újra, és a szöveget Gábor Júlia, a lánya gondozta, ő vitte be a javításokat, a húzásokat, és írt hozzá egy névmutatót is, amiben megmagyarázza, hogy ki kicsoda ebben a történetben.
Aha, hát igen, ez sajnos fontosabb, mint azt az előbb említettem. Nagyon nehezet kérdezek, de hogyan kell elképzelni ezt a naplót? Mert nyilván, amit te mondtál 56-tal kapcsolatban, az nem jelenhetett meg. Tehát nyilván itt nem ilyen jellegű utalásokról van szó. Nyilván benne van a Gábor Miklós vívódásai, belső érzései, de vannak benne effektíve sztorik is, anekdoták, akár itt a Hamlet előadás kapcsán, vagy hogyan kell ezt elképzelni?
Vannak benne anekdóták is, de alapvetően nem egy anekdóta központú szöveg, hanem kifejezetten egy ilyen elemző, mélyrehatoló, részben pszichológiai, részben filozófiai, részben színész szakmai szöveg. És annak érdekében, hogy ezt tudjam szépen bemutatni, hoztam egy részletet belőle, mert itt van előttem a könyv.
Na,
és ezt felolvasnám belőle az egyik kedvenc részletem, persze nagyon sok kedvencem van, teli van jelzőkkel az én példányom is, de 1962. január 28-án azt írja, hogy Hamlet lelkének lényege, hogy ezer felé húz, mert a szerző nem úgy válogatott saját lelkének készletében, hogy összhangban legyen egy elképzelt karakterrel, inkább mintha állandóan azzal kísérletezne, meddig távolodhat el az alapmotívumtól. És akkor egy korábbi ponton azt írja, hogy egy embernek végre kell hajtania egy feladatot, melyre teljességgel nem alkalmas. Tehát ebből indul ki a Hamlet történet.
Jogos, teljesen. Igen, abszolút, abszolút.
És akkor
abszolút.
Így jut el odáig, hogy ráadásul egy olyan zseni mutatja ezt be, a Shakespeare zseni, hogy ő nem egy karakter formál meg, nem egy nyomozót látunk, nem egy Sherlock Holmes vezet minket végig egy ilyen nyomozati történeten, aki maga biztosan tudja, hogy mi a következő lépés, és mindig megteszi a következő kötelességét, hanem egy olyan embernek a lelkét látjuk, aki egyébként a leginkább mi vagyunk, aki belül érzi, hogy hát én erre alkalmatlan vagyok, mégis muszáj ezt megcsinálnom. És hányszor érezzük ezt, hogy valamire alkalmatlanak vagyunk, és mégis kell csinálni, és föl kell nőni egy feladathoz. Szerintem ez a legemberibb történet, amit el lehet mesélni, ezért is vált ez a dráma, a drámák császárává, a legfontosabb tragédiává.
Hát igen, tulajdonképpen a csúnya szóval azt kéne mondanám, hogy a színjátszás logója, tehát az, hogy ott áll a koponyával, Jori koponyájával a kezében Hamlet, és azt mondja, hogy lenni vagy nem lenni, azaz van-e értelme az életnek, ez tényleg egy annyira ikonikus, mindenhova beégett kultúrtörténeti, hát azt kell, hogy mondjam, hogy toposz, hogy ez az, ami mindenkinek megvan, és mindent megvan, és tényleg hát nem véletlen, hogy a Hamlet lett tulajdonképpen az emberi vívódás jelképe. Egy nagyon fontos kérdésem van, egy lábjegyzet, hogy egyébként a Gábor Miklós Hamletból készült tévéfelvétel, meg lehet ezt nézni valahol?
Igen, meg lehet nézni, és ez fönn is van egyébként az MTVA oldalán, én úgy tudom, hogy elérhető. Hát azt kell tudni róla, hogy mint minden színházi felvétel, nem adja vissza az eredeti előadást. Főleg azért, mert olyan kezdetleges technikával lett fölvéve, amihez brutálisan kellett világítani. Tehát nem azt látjuk, ami volt az eredeti előadást. Sokkal erősebb fényben, sokkal torzabb képekkel. Ez egy finom, sötét, félhomályban zajló előadás volt. Ehhez képest ez a felvétel nem adja vissza. Viszont egy picit még visszakanyarodva erre a hamletségre, még ezt hadd fűzzem hozzá ez az előző gondolatodhoz, mert nagyon fontos dolgokat mondtál ezzel kapcsolatban, hogy ráadásul ez a Hamlet szerep ugye teljesen külső tulajdonságok nélküli. Tehát az érdekes, hogy Hamlet szerepét gyakorlatilag bármilyen karakterű színész eljátszhatja, mert nincs meghatározva, hogy ő milyen személyiség, hanem pucéran az embert viszi végig ezen a nagyon szélsőséges érzelmi és fizikai és minden szempontból szélsőséges hullámvasúton. Ezért bárki lehet Hamlet, sőt, alapvetően az a jó, hogyha minél különbözőbb karakterű emberek játsszák ezt a szerepet, mert arra világít rá, hogy miről szól embernek lenni. És akkor egy kicsit a könyvbemutatóra kanyarodnék rá, mert hogy ilyen szempontból jutottunk.
Igen, nézzük meg ezeket a különböző karaktereket, hiszen tulajdonképpen ez történik, hogy te valami zseniális egyeztetési képességnek köszönhetően tulajdonképpen egy hián, cserhalmi hián azért összetudtad szedni a közelmúlt legnagyobb hamletjeit, ha úgy tetszik.
Igen, igen. A cél az volt, hogy minden ex-Hamletet megkeressünk, ez egyébként zajlik is, ezt most sorban hívjuk fel, közel 60 embert érint, 60 kollégát, aki él és dolgozik, és a pályán van, és Hamletet játszott valaha. És őket mind megkeressük, és hát muszáj volt valami fajta szűkítés mentén a könyvbemutatóra egy olyan csapatot összehozni, akiket megkérdezünk első körben, és az volt az elf, hogy minden évtizedből jön egy Hamlet, És akkor így
Aha.
Gábor Miklós óta évtizedenként érkeznek a hamletjeink. Gálfi László.
Várjál, kezdjük aki... akkor Cserhalmival, mert időben szerintem.
Cserhalmi György.
Ugye, ő 76, ez Debreceni Csokonai Színház és Sándor János rendezte, de volt neki 82-ben Bódi Gáborral és Szikora Jánossal is egy hamletje, amiből szintén van egy, hát talán azért egy fokkal jobb videófelvétel, azt meg lehet találni, és egyébként ezt Győrben mutatták be annak idején.
Igen, hát ő kulcsfontosságú lett volna, hogy jöjjön, mint dupla Hamlet, nem csak ő van így, hogy többször is játszott a Hamletet egyébként, de mivel ő teljességben támogatja ezt az egészet, és nagyon-nagyon örült ennek, hogy ez létrejön, ezért azt az ígéretet kaptuk tőle, hogy ez nem fog elmaradni, hanem ami az eredeti szándékunk is volt, hogyha ez jól sikerül 19-én 14:30-kor a Pesti Színházban ez a Hamlet Talk Show, akkor ez tud lenni egy sorozat, és
aha,
később Cserhalmi is eljön majd hozzánk, és akkor más hamlettekkel, akik most szintén még 19-én nem ülnek színpadra beszélgetni, vele is megtörténik majd ez a beszélgetés, úgyhogy
na,
ez a Maszk Országos Színész Egyesület új projektje tud lenni.
Sorozata tud lenni. Igen, és akkor
abszolút.
Jön Gálfi László, ő, tudom, hogy abból készült, Esztergályos Károly rendezett egy tévéfilmet az ő főszereplésével, de ő
igen.
Játszott a színházban is, ugye?
Nem.
Nem?
Ő olyan szempontból speciális a csapatban, hogy ő nem színpadon játszott a Hamletet, hanem Esztergályos Károly tévé
aha.
játékában. De hát ez is egy ikonikus tévé játék lett, tehát hogy nem egy akármilyen kis mellesleg elkészült dologról van
hát
szó.
Hát akkoriban nem is készültek mellesleg apró tévéjátékok, tehát ott azért súlya volt a dolgoknak, meg hát elképesztő rendezők csináltak tévéjátékot, ez a furcsa kifejezés. Na mindegy, de ez érdekes, igen, hogy akkor Gálfi valahogy úgy élt bennem is, hogy ő volt színpadon, és akkor van László Zsolt, ugye ő új színház.
László Zsolt, a másik duplázónk, aki 96-ban az új színházban játszotta Hamletet, és 2015-ben pedig Székesfehérváron.
Aha, tényleg. Igen, 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 igen.
Tehát ő is egy visszatérő Hamlet. Az ő perspektívája is nagyon érdekes, mert azért nagyon nagy különbség volt korban a két Hamletje között. Tehát eljátszott egy fiatal, dinamikus, lázadó Hamletet, és utána egy beérkezett, elmélkedő, igazán felnőtt férfi Hamletet is. Ami szerintem kivételes helyzetbe hozza őt a magyar színjátszás történetében, hogy két ilyen különböző szemszögből is átéli ezt a történetet.
Hát meg egy kivételes színész, tegyük hozzá.
Hát persze.
És akkor itt van Balázs Zoli, ugye az ő állandó jelzője a Maladipe, de hát azért csinált ő más dolgokat is, és ő a Bárkába játszott Hamlettet 2005-ben, és azt hiszem egy angol rendező volt akkor ott.
Igen, Tim Carroll rendezte ezt az előadást, és hát ez is egy elképesztő, különleges történet, mert hogy ez nem egy egyszerű színházi előadás volt, hanem a nézők között, tehát a nézők között ilyen folyosókon szaladgáltak a színészek, és rengeteg improvizatív elem volt benne. Nekem ezt volt szerencsém látni egyébként a Művészetek Völgyében még fiatalon. Ez az előadás úgy kezdődött, azt képzeld el, hogy kihúzták, hogy egyes szerepeket kijátszon el a társulatból. Tehát ott előttünk dőlt el, hogy aznap kijátsz a Laertészt meg.
Úristen, igen, de hát ez a Bárkának a hős korszaka volt, tehát azért volt ott egy Szent Iványi is, ugye, ahol például a Pepe Kapa páros meg alakult, ahogy tetszik. Na mindegy.
És igen, és hát ez is egy ilyen elképesztő ikonikus előadássá vált, és nagyon-nagyon sok rajongója volt ennek az előadásnak, akik aztán voltak olyanok, akik mindet látták, azt hiszem közel 100-szor ment, és volt olyan nézőcsoport, akik minden egyes előadáson ott voltak, vittek kellékeket, mert a kellékeket is a nézők hozták, beálltak játszani, tehát használták a nézőket, és közben az elképesztő nehéz, én úgy tudom azt, hogy jól mondom, most ezt remélem, hogy jól mondom, hogy ráadásul az Arany Jánosi szöveget használják
aha.
a színészek.
Aha.
Szóval, tehát ilyen elképesztő szélsőséges példánya volt ez a magyar Hamlet előadások sorozatának.
Csodálatos. Na, és akkor itt vagyunk a 2000-es években, ifjabb Vidnyánszky Attila, ugye a te anyaszínházadban, a Vígszínházban játszott Hamletet 2017-ben, Eszenyi Enikő rendezésében.
Igen, olyannyira az én anyaszínházamban, hogy én is szerepeltem ebbe az előadásba, én voltam Guildenstern. Ez az egyetlen eddigi Hamlet előadás volt a Vígszínház nagy színpadán, ami egy nagyon érdekes helyzet, mert azt gondolná az ember, hogy egy 135 éves színház azért többször előveszi, de nem, valahogy addig elkerülte ez a cím az a Vígszínház színpadát. Hát itt ugye itt is egy korszakos előadásról van szó, mert ez pedig az olyan szempontból volt nagyon-nagyon különleges, hogy elképesztő tömegekben mozgatta meg a középiskolásokat. Tehát, hogy itt nagyon sokan találkoztak először Hamlettel, és sokan először a színházzal ezen az előadáson. És ami a legnagyobb trúváj volt ebben, hogy sikerrel ragadta meg az ő figyelmüket.
Hát igen, ez a legeslegnehezebb. Na, és akkor megyünk tovább. Vecsei H. Miklós alias Hasi, ő ugye a Nemzetiben játszott Hamlettet Tompa Gábor rendezésében 21-ben.
Igen, pontosabban a Nemzetiben csak vendégjátékon voltak, mert ez egy kolozsvári előadás, tehát így egy kicsit a határon túli színjátszás is bekukkant ebbe a műsorba. Persze úgy, hogy Vecsei H. Miklós, mint vendég művész játsza ott egyébként még mindig az előadást, és hát itt is egy olyan filozofikus, elmélkedő Hamlet jön be, amit Vecsei H. Miklós képvisel. Aki ismeri őt, azt tudja, hogy ő eléggé szeret a mélyére ásni a filozófiai gondolatoknak.
Igen, és a végére maradt egy hát különleges darab, mert ugye az a címe, hogy Néma csend, és ráadásul ezt az ifja Vidnyánszky Attila rendezte a Katonába, és Glovicki Bernát játssza Hamlettet.
Igen, ez egy tavalyi én azt gondolom, előadás. Hogy Bernát lesz a beszélgetésben az, aki mindig az ellenpontot képviseli majd. mert hogy most mindenről azt mondtuk, hogy különleges, de hogyha eddig minden előadásra és produkcióra azt mondtuk, hogy különleges, akkor ez aztán végképp különleges, mert hogy itt Hamlet nem szólal meg.
Igen, ezért is Néma csend a címe.
Néma csend, ugye ez az utolsó mondata Hamletnek az előadásban, és innen kezdődik az előadás a Katona József Színházban, hogy néma csend, és megtörténtek már az események, és Horáció, a túlélő, tulajdonképpen elmeséli, hogy ez az egész hogy történt. A néma megfigyelő Horáció szemszögéből látjuk megelevenni az egész Hamlet történetet, miközben az egészet végig járjuk. Tehát én amikor beültem, én azt hittem, hogy itt ez csak valami Hamlet utánérzés lesz, de nem, végigjárják ezek a színészek, végigjárják az egész történetet, le is darálják magukat rendesen, elképesztő fizikai megpróbáltatásokon és lelki megpróbáltatásokon végigmenve. És hát Bernát, mindennek a Hamletje, aki úgy készült erre az előadásra, hogy ő el fogja mondani Hamlet szövegeit. És aztán egyszer csak szembesült vele, hogy nem fog megszólalni ebben az előadásban. És hát így áll össze ez a 6 szereplős beszélgetés, és tulajdonképpen mégiscsak 7 Hamlet van egy színpadon, mert a 7. Gábor Miklós szelleme lesz, akinek az egésznek az apropója is. Az a tervem, hogy úgy kezdem ezt a beszélgetést, hogy bedobok egy-egy mondatot Gábor Miklóstól, és nézzük meg, hogy amit Gábor Miklós így és így dolgozott fel a Hamlet próbái vagy előadásai közben, azt ők hogyan élték meg, és milyen asszociációk ébrednek bennük ennek kapcsán.
Áron, csodálatos, órákig hallgatnálak még, de elfogyott az időnk. Tehát lényeg a lényeg, hogy április 19, 14 óra 30, Pesti Színház, de aki lemarad, ne aggódjon, mert úgy néz ki, hogy ebből sorozat lesz, és lesz még. Zoltán Áronnak nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, nagyon-nagyon sok sikert kívánok, és én mindenképpen igyekszem ott lenni. Köszi szépen, hogy eljöttél.
Én is köszönöm, hogy beszélhettem erről a szerelem projektemről, és üdvözlöm a hallgatókat még egyszer.
Köszönöm szépen, szervusz.
Szervusz.
És most ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.